Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zaldaréva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. A katolikus egyház január 18-án ünnepli Árpádházi Szent Margit napját. Szent Margit Árpádházi Szent Erzsébet unokahúga. Nevét antiókiai Szent Margit, a középkor egyik legtiszteltebb női szentje után kapta, akinek erekjéit nagyatja II. András a Szentföldről hozta magával. Az ókeresztény vértanút István király és Szent Márton mellett népünk mindjárt patróna regniként tisztelte. Himnusz Szent Margit ünnepén. Margit, e földön nyílt virág, Pannóniának drága gyöngy, zendítse rá a szent öröm domonkos rendje kardalát. Időn veszélyben volt hazánk, értünk ajánlta életét, felszentelt háznak rejtekén, bocsánatot esdett le ránk. Klastron fogadta, s eltakart mindent, mit ér királyi vér. A testének csak szenvedést, csak böjtöt és ostort akart. Szívében Krisztusért hevült, feléje tárta karjait, s az ő erődjén tagjait szolgálta rendületlenül. Dicsérjük Istenünk, Atyánk, s Fiát, kivéle egyvaló, s lelkünk a szent vigasztaló, dicsértessék örökké. Árpádházi Szent Margit királylány és domonkos rendi apáca volt, aki 1271. január 18-án halt meg. Atya IV. Béla király, Szent Erzsébet testvére, anyja Plaszkáris Mária bizánci hercegnő volt. Margitot még a szíve alatt hordozta édesanyja, amikor a tatárok Batukán vezetésével 1241-ben Wallstattnál megsemmisítették a németek és lengyelek egyesült seregét, majd a vértől és a győzedelmi mámortól megittasodva betörtek Magyarországra. Béla király megkísérelte föltartóztatni őket a Sajónál, de borzalmas vereséget szenvedett, s Dalmáciába kellett menekülnie. A szülők végső szükségükben a születendő gyermeket Istennek ajánlották. És a lehetetlen megtörtént. Messze, belső Ázsiában meghalt a nagykán, s Batu, a Duna-Tisza táján meghódított hatalmas területeket hátrahagyva, összegyűjtötte lovasait, és sietve távozott kelet felé, hogy lenekéssen az osztozkodásról. Mivel pedig a tatár fenyegetettség elmúlt, szülei az ígéret szerint átadták a gyermeket a veszprémi domonkos rendi nővéreknek. Ebben a szellemben nőtt fel Margit. Béla király lánya részére új kolostort építetett a Duna egyik szigetén, Nyulak szigete, ma Margit sziget, Buda közelében. Már 3 éves korában a veszprémi klastromba vitték, ahol a boldogként tisztelt, stigmatizáltként emlegetett Ilona apáca volt a gondviselője. 10 éves korában átkerült a Nyulak szigetén emelt boldogasszony kolostorba, amelyről IV. Béla alapító levele ezt mondja. Midőn a tatárdulás után, amely bűnhödésül bűneinkért zúdult ránk, keményen hozzáfogtunk az országújításhoz, az a gondolatunk támadt, hogy a Duna szigetén, kolostori életre alkalmas helyen, Isten anyjának, a boldogságos Szűz Máriának tiszteletére templomot, és körülötte monostort alapítunk, amelyben a szerzetesi regulák követelményei szerint jámbor szüzeknek kell a királyok királyát és a szűznek fiát szolgálniuk. S hogy Isten előtt ismert jámborságunk, amely nem maradhat rejtekben, másoknak is példa legyen leányunkat, Margit asszonyt, akit gyermekeim közül annál gyöngédebb szeretettel ölelünk át, mindél biztosabban látjuk benne a jámbor, Isten előtt kedves életnek előjeleit. Elhelyezzük őt ebben a kolostorban, hogy élete fogytáig szolgáljon Istennek és a dicsőséges szűznek. Boldog Margit legendája. Részlet. Azért, mikoron e szent szűz Szent Margit asszony immár volna 10 esztendős, az ő szüleinek és prédikátor szerzetbeli frátereknek nagy tisztes társaságival, és ő vele megmaradó jó szororoknak társaságával, Veszprémből, Szent Katerina asszonynak klastromából változtaték, hozattaték a klastromba, amelyet az ő szülei a Dunának szigetében, mely sziget az időtől fogva nevezteték Szűz Mária szigetének, avagy Boldogasszony szigetének, mert annak előtte mondatik vala Nyulak szigetének, a mindenható Istennek tiszteletére, és Istennek anyjának szeplőtelen Szűz Máriának neve és oltalma alá első fundamentumától fogva építének, rakának, és mindvégig elvégzék, királyi nemes ajándékokkal megajándékozák, miképpen illik királyi felségeknek. Mikoron e szent szűz, Szent Margit asszony volna immár boldogasszonynak klastromában, professziót tőn az ő szororaival együtt szerzett mesterének, fráter Umbertusnak kezében. Berekezteték a klastromban, miképpen szokás, prédikátor szerzetesbeli test nélkül lakozó szororoknak klastromában. Szent Margit asszony keze olyan igen nyilván és erősen használni jóságos műveletekben, hogy nem csak az ő szorori, társi, avagy a szerzetnek fráteri, de még ennek felette nagy nemes özvegyasszonyok és uraknak, fejedelmeknek feleségi, ez országban, akik őtet nagy szeretettel szeretik vala, és ez országnak különb-különb részéről jönnek vala egyetemben ő hozzá őtet látni. És mind megépültetnek vala az ő nagy tisztes erkölcsében, és ajánlják vala ő magukat nagy ájtatossággal az ő imádságába, megtérnek vala az ő hazájukba. Itt tett fogadalmat Margit 1254-ben. Különböző kijelentései értésünkre adják, hogy a 12 éves leány tudta, mit tesz, amikor letette fogadalmát Humbert rendfőnök előtt. Isten kétszer is nagyszerű lehetőséget adott neki arra, hogy az egész világ előtt bebizonyítsa, ő teljesen szabadon és szívének teljes odaadásával szentelte magát az Úrnak. Kétszer is lett volna rá lehetősége, hogy Rómától felmentést kérjen a fogadalma alól. Atya ugyanis kétszer is fölkereste a kolostorban házassági ajánlattal, mindkét alkalommal biztosítva őt arról, hogy a fölmentést Róma minden bizonnyal meg fogja adni. Hiszen a kilátásba helyezett házasságok igen nagy politikai előnyökkel járnának. Az első kérő a lengyel király volt, a második Ottokár cseh király. Margit mindkettőt határozottan visszautasította. Ottokárral azonban, atya sürgető kérésére, egy bemutatkozás erejéig találkozott. A cseh király a találkozás után tudatta vele, hogy a szépsége a rendi ruha ellenére is elbűvölte. Margit erre meglehetős fölháborodással azt mondta a nővéreknek, inkább levágatja az orrát, hogy sem még egyszer ilyen hűtlenségnek kitegye magát. Atyát pedig emlékeztette arra, hogy ő ajánlotta föl egykor Istennek, és a cseh király összes kincsével és dicsőségével együtt síralmas látvány ahhoz az országhoz képest, amelyet az ég és föld királya ajánl neki, aki az ő jegyese, egyszer s mindenkorra. A fennmaradt szentiavatási akták Margit nővér és kortársainak, élete tanúinak sok értékes és hitelt érdemlő vallomását is tartalmazzák. Ezekből kiderül, hogy Margit számára magától értetődő volt a szabályok szigorú megtartása, a kemény önsanyargatás, s a legnyomorúságosabb utálatot gerjesztő betegek szolgálatában való hősies kitartás. Nagyon gyorsan és erélyesen leszoktatta nővértársait arról, hogy benne bármi módon is a királylány tiszteljék. Egy szolgáló, aki csodával határos módon menekült meg, mert megmentette a megfulladástól, a szentiavatási akták szerint így tanúskodott. Margit jó és szent volt, mindnyájunk példaképe. Alázatosabb volt, mint mi, szolgáló leányok. Margit keményen sanyargatta magát, a legalantasabb munkákat is örömmel végezte, önfeláldozóan ápolta a betegeket. Vezekelt az apja és testvére a későbbi 5. István közti viszály megszüntetéséért, s nem hiába, ők ketten éppen a Nyulak szigetén kötöttek békét. Életének alapszabályai a következők voltak. Istent szeretni, magamat megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni. A legenda szerint birtokában volt a jövendő mondás tudományának is, apja gyakran kérte segítségét diplomáciai kérdésekben. Margit 28 éves korában halt meg, szeretettől és vezekléstől elemésztve. Halála óráját derűs arccal előre megmondta László király leánya Szent Piroska ünnepére. Nemzetünk és rendje már kezdettől fogva boldogként tisztelte. Sírjához zarándokok érkeztek, és hamarosan csodákat emlegettek. Különös tiszteletben részesült Véluma, azaz Apáca fátyla, mely meggyógyította 4. Kun László királyt. Boldoggá avatására már 1276-ban sor került, szenté avatására azonban évszázadokat kellett várni. Életének történetét először az 1300-as években vetették latinul papírra. A Margit legenda magyar nyelvű fordítása Ráskai Lea domonkosrendi apáca másolatában maradt ránk egy 1510 körüli kódexben. Hallgassanak meg néhány részletet a középkori legendából. És mennyével fölülmúl valamindeneket nemességgel, annyival inkább erőlködik vala magát megalázni, ez nemességes szent szűz magyari királynak nemes leánya. Hetet tart vala az konyhán, főz vala a szororoknak, fazekat mos vala, tálakat mos vala, az halakat megfaragja, lepikkelyezi, nagy hidegségnek idején. Úgy, hogy az nagy jeges víznek hidegségétől, ez gyenge szűznek az ő kezének bőre, meghasadoz vala, és a vér kiül vala az ő kezéből. És némi koron bekötik vala az ő kezét az nő nagy fájdalmiért. Az konyhát megsepri, fát hord vala hátán, vizet merít vala, és ő maga az konyhára viszi vala. Es még ez szent szűz vala mindenben szegénységnek szeretője és megtartója, és igen szeret élni vala szegénységben. Ő neki ruhája, kápája vala igen ó, és megszakadozott, és foltos vala. És némi koron ez szent szűz, az sárból veszen kiposztó darabokat, és azzal foltozza vala meg köntösét, kápáját. Ez szent szűz eszében forgatja vala gyakorta, és néha egyebekkel is beszéli vala az ő nemzetének, elejének, életüket és életöknek szentségét, azaz Szent István királynak életét, Szent Imre hercegnek is az ő életét, Szent László királynak életét, Szent Erzsébet asszonynak az ő szerelmes nényének szentséges életét. Ilyenféle gondolatokban és szólásokban foglalja vala magát, ez szent szűz, és nagy, magas fohászkodásokat vonzom vala az ő szívének belső részéről, és kéré vala e szenteknek esedezésüket, hogy az ő érdemüket miatta s az isteni ajánlatoknak, malasznak miatta érdemelne lenni az ő nyomuknak és érdemöknek követője. Mikoron jutott vala e szentséges szűz az ő betegségének 13. napjára, egy szombatnapon meggyullada ez méltóságos szűz az mennyei jegyesnek szerelmében, kit kíván vala, kit szolgál vala, kit mindenek felett szeretett vala, kinek szerelméért, mint atyát, anyját, és ez világi országoknak birodalmát elhagyta vala. Az ő ártatlan lelkét, szentséges, méltóságos lelkét ajánlván az ő teremtőjének, az ő édességes, kívánatos jegyesének, elnyugovék az Úrban. Idézet bezárva. Margit életének csodái számosak és különlegesek. Szent Margit nagyobbik legendájában ezt olvashatjuk. De maga, az örök kegyelmes Úristen, az ő szerelmes jegyesét, és az ő ciliciumának és férgeknek kemény gyötrelméről eképpen vigasztalá meg. Mert vala egy fráter, Szent Ferenc szerzetéből, mely fráter igen nagy hírű vala az ő fráterei előtt, és királynak királyni asszony előtt. Mondá-e fráter, e nagy hírű atya a királynak, a királyni asszonynak, s az ő szerzetbeli frátereknek, és prédikátor szerzetbeli frátereknek, és egyéb sok uraknak előtte, hogy Úristentől volt ő neki megmutatván, hogy Szent Margit asszonynak az ő férgei, tetűi, az ő ruhájában láttatnak vala fordultatni, mint fejérséges gyöngyé. A Margit női név, a görög eredetű latin Margareta név, megmagyarosodott alakja, jelentése gyöngy. A gyöngy, mely ősidők óta a makulátlan tökéletesség szimbóluma, a legrégebben ismert ékkő, és évszázadokon át ezt tartották a legértékesebbnek. Már az ősi rómaiak szerint is a gyöngy misztikus erővel, gyógyító hatással bírt. A hindu civilizáció hatására alakult ki, hogy az esküvői ceremónia nélkülözhetetlen kelléke lett a gyöngy, mely a tisztaságot és az ártatlanságot jelképezi. Az ázsiai kultúrákban nem csak ékszerként viselik, hanem szem, szívpanaszok és lázzal járó betegségek gyógyítására is használják, és hiszik, hogy békét hoz a testben és a lélekben. Az európaiak szerint egészséget, jólétet, hosszú életet és szerencsét hoz viselőjének. Távol tartja és elűzi a gonoszt. Az igaz gyöngy értéket, szépséget képvisel. A kagyló viszont, amelyik a gyöngyöt termeli ki, szenvedés árán teszi ezt. Mi több, bele is pusztul. Cségi Mesi Éva irodalomtudós Gyöngy és homok című tanulmánykötetében Dosztojevszki orosz írót idézi, aki ezt mondja. Csak a beteg kagyló teremt gyöngyöt. A kagyló, aki értéket teremt, kényszer hatása alatt teszi ezt. Nem tesz egyebet, mint hogy védekezik a belsejébe került idegen homok szem ellen. Csodálatosan szép gyöngyházburkot épít köréje. Az értékteremtés szenvedéssel jár, illetve a szenvedés gyakran teremt értéket. Margit önként vállalta a szenvedést, és körülötte vele történt csodák, testi és lelki szépségek a mennyből, mocsokból, fájdalomból fakadtak. Árpádházi Szent Margit és a liliomok épp annyira összenőttek, mint nagynénje Árpádházi Szent Erzsébet és a rózsák. A Margit-sziget névadója szűzies életet élt, nem véletlen, hogy középkori ábrázolásokon gyakran liliommal a kezében ábrázolják, ami a szűziesség, a szentek jelképe. Amíg a rózsa a virágok királynője, a lilium a királyuk. A lilium elsősorban a termesztett fehér lilium, már a középkorban a tisztaság és az ártatlanság, a jámborság szimbóluma volt. Jelképe Szűz Mária szeplőtelenségének, az angyali üdvözletnek, egyúttal Gábor arkangyal jelvénye is. Lilium motivumok sok címerben szerepelnek, például a ciszterci és premontrei rend, a Szent Orsolya rend címerében. A héber hitvilágban az Istenben való hit és Júda törzsének volt jele a lilium. A fehér lilium a húsvét virága. Margiton kívül több szentet ábrázoltak fehér liliummal. olyanokat, mint Pádovai Szent Antal, Asszisi Szent Ferenc, illetve Árpádházi Szent Imre. Gárdonyi Géza, Isten rabjai című műve a tatárjárás utáni Magyarországon játszódik. Jancsinak, a kiskertészlegénynek, a későbbi fráternek reménytelen szerelmét mutatja be Margit király kisasszony irányt, aki jóságával és szépségével nagy hatást tesz rá. Margit azonban Istennek szenteli törékeny életét, s ezáltal megismerhetjük a 13. századi női és férfi kolostorok világát is. A regényben Árpádházi Szent Margit életét gyermekkorától haláláig követhetjük nyomon Jancsi fráter szemszögéből. Amikor Margit az önsanyargatása miatt meghal, Jancsi plátói szerelmével a regény is befejeződik. Gárdonyi Géza regényében visszatérő motivum a lilium és szimbolikus jelentései. Jancsi az éjszaka leple alatt lép a templomba, amelyben Margitot felravatarozták. A mélyen hívő szerzetesnek látomása van. Álmélkodva látja, hogy a Mária kép növekszik, szélesedik, terjeszkedik, világosodik. Máriának kék kendő halványul, fehérül, s változik fehérré, mint az apácák csuhája, skapuláréja. A fején, vállán meg változik feketévé, mint az apácák véluma, palástja. A bal kezében lilium, illata is érzik. De hát, hogy kerül a kezébe lilium? A képen nem volt az előtt lilium. S a belkép nőttön nő, teljes alakká magasul, napfényhez hasonló, remegő sugarak aranyozzák körül. Fején a keskeny korona tündöklik, s az arca is finomul, fehérül. Egyszer csak azt látja, hogy átváltozik az arc Margitnak arcává. Jancsi a kertben nevelődött liliumot helyezi a felravatarozott holttestre, mert úgy érzi, a lilium jól jelképezi Margit életét. Minél nemesebb ugyanis egy növény, annál több szeméten kell nevelni, ahogy ezt még annak idején az apjától megtanulta. A templomban vörös világosság, mély csöndesség. A főoltár előtt alacsony, fekete ravatalon, magas égő gyertyák közt fekszik Margit. Úgy fekszik, mint a halálos ágyán, apáca ruhájában. Két összekulcsolt kezében a kis fa feszület. A ravatal körül a nagy viaszgyertyák lobogva égnek a hideg csöndességben. Két apáca térdel ott, egyik jobb felől, másik bal felől. Imádkozó zsámolyra borulva, homlokukat összekulcsolt öklükön nyugtatva. Imádkoznak-e? Alusznak-e? Jancsi nem kérdezte őket. Megállt a halott előtt, és bús álmélkodással nézte, hosszan nézte a halotti szépségében nyugodt, mozdulatlan arcot. Mi szép a halálban. Vonásainak szögletessége elsimult, homloka derült. Az arca színe, mint kis leánykorában. Szemének szép fekete pillái mozdulatlanul sötétlenek a fehér arcban, mintha boldog álma volna. Jancsi hozzálépett, s odafektette a kis nyaláb liliumot a mellére. Neked neveltem, téged illet Istennek liliuma. S ahogy lehajolt, ajkát gyöngéden rányomta a halott hideg kis kezére. Aztán, ahogy kiandalgott a templomból, egyszerre a homlokára tapasztotta a kezét, és mély lélegzettel nekidőlt az ajtó mellett a falnak. S az arcát könnyek öntötték el. A szívet azért rejtette el az Isten, hogy senki se lássa. Ki volt hát Margit, Istennek szolgálója, Krisztus jegyese, magyari király leánya, alázatos szolgálója minden elesetnek, igaz gyöngy a sárban, fehér lilium a téli Magyarországon. Ember és szent egy szemében, akiről a tanúságot tevő Fülöp érsek ezt mondja halálát követően. Alázatosság és ártatlanság példaképe Szent Margit. Ki Jézus szívéért elhagytad a királyi pompát, és az Úr tiszta jegyese lettél. Íme, hozzád folyamodunk, és oltalmadba ajánljuk szívünket és lelkünk tisztaságát. Nagy alázatosságodra kérünk, őrizd szívünket, hogy meg ne roncsa a hűség. Angyali ártatlanságodra kérünk, ajánlj minket égi jegyesednek és az ő szeplőtelen anyjának, hogy esedezésünk által minden bűntől tisztán maradhassunk. Ámen. Köszönjük, hogy ma is velünk voltak, és együtt emlékezhettünk, együtt imádkozhattunk. Vigyázzon önökre a jó Isten, és óvjon meg mindenkit a bajtól, betegségtől. Zalder Éva Máriát hallották az angyalok citeráján.